Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Négy magyar civil és egyházi szervezet közös felhívással csatlakozott az adósságból reményt nemzetközi petícióhoz, amely az ENSZ tagállamait arra kéri, hogy támogassák egy igazságos és fenntartható államadósság kezelési rendszer létrehozását. A Katolikus Karitász, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate bizottsága, a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Reflex Egyesület által felkarolt kezdeményezés célja, hogy a nyáron Sevillában megrendezendő 4. ENSZ fejlesztés finanszírozási konferencia mérföldkő legyen egy olyan egyezmény elfogadásában, amely véget vet a globális dél országait eladósító, gyakran átláthatatlan és igazságtalan pénzügyi gyakorlatnak. Az egyházak bebizonyították, hogy a közel-keleti társadalmak szerves részét képezik, és nélkülözhetetlenek az oktatás, az egészségügyi ellátás biztosításához és a stabilizáció előmozdításához, jelentette ki Hölvényi György. A kereszténydemokrata néppárt európai parlamenti képviselője Strasbourgban a Patrióták EP frakció vallásszabadsággal és a vallások közötti párbeszéddel foglalkozó munkacsoportjának Libanonról szóló konferenciáját követően nyilatkozott. A közel-keleti keresztények jelenléte elősegíti a régió stabilitását, ez nem vallási, hanem biztonsági kérdés, hívta fel a figyelmet. Az Európai Unió nem nézheti tétlenül, hogy Irán felgyorsítja atomprogramját, az ország nem juthat nukleáris fegyverhez, jelentette ki az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Kaja Kallas szerint viszont a diplomácia az egyetlen megoldás ennek megelőzésére. Észak-Korea újabb 1000 tűzszerészt és 5000 főnyi építő alakulatot vezényel Oroszországba, jelentette be az orosz biztonsági tanács titkára Fennyenban. Szergej Sojgu elmondása szerint a Kurszki régió aknamentesítése és helyreállítása lesz a feladatuk. Elindult egy fontos csata Brüsszelben, a tét Magyarország energiaellátása, írta Orbán Viktor a Facebookon. A miniszterelnök szerint a kérdés, hogy sikerül-e megvédeni a magyar háztartásokat a brüsszeli bürokraták és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közös tervétől, amelyen veszélybe sodornák a kőolaj és földgázellátást, és az egekbe emelnék a rezsiköltségeket. Eközben a közel-keleten kitölt háború miatt felfelé kúszik a világpiacon a kőolaj és a földgáz ára, olvasható a bejegyzésben. Az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök által kidolgozott terv kinyírná Magyarország energiabiztonságát és a rezsicsökkentést, ezért a kormány minden eszközzel harcolni fog ellene, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a jogszabálytervezetre reagálva arról számolt be, az energiaügyi miniszterek tárgyalták a javaslatot, amelynek keretében úgy kívánnák támogatni Ukrajnát, hogy elvágnák Európát és benne Magyarországot az olcsón elérhető orosz földgáztól és kőolajtól. Ukrajna Európai Uniós tagsága több lehetőséget rejt Szlovákia számára, mint amennyi hátránnyal járna, jelentette ki Robert Fico az uniós helyreállítási tervért felelős miniszterelnök helyettessel folytatott találkozója után. A szlovák kormányfő ugyanakkor továbbra sem támogatja Ukrajna NATO tagságát. A következő szakaszba lépteti a Magyarország elleni vizsgálatát a kiskereskedelmi különadó ügyében az Európai Bizottság, írta meg a Financial Times. A kormány még 2020-ban vezette be a különadót, és azoknak a cégeknek kell megfizetniük, amelyek előző évi árbevétele meghaladta az 500 millió forintot. A jelzés szerint, amennyiben a kabinet nem módosít a súlyosan diszkriminatív adónemen, az ügy az Európai Unió bíróságán köthet ki. Az országgyűlés elfogadta Magyarország jövő évi központi költségvetését. A 2026-os büdzsé célja a gazdasági növekedés fenntartása, a családok támogatása és az infláció letörése, miközben a kormány a költségvetési fegyelmet választási évben is megtartaná, írta a kabinet. A legnagyobb újítás a 3 és 2 gyermekes anyák SZIA mentességének kiterjesztése, valamint a családi adókedvezmények növelése. A parlament hatályon kívül helyezte az országgyűlési választási kampány költségeinek korlátozására vonatkozó szabályokat. A KDNP-s javaslat indoklásában úgy fogalmaztak, a USAID botrány kirobbanása és az, hogy a 2022-es országgyűlési választáson a baloldal a kampányszabályok kijátszásával külföldi forrást használt fel, egyértelművé tette, hogy a jogalkotó elsődleges feladata a választói akarat külföldi támogatásokon keresztüli befolyásolásának a megakadályozása. Megjelent a magyar közlönyben a kormány határozata, ami megszünteti a tajkártyát, vagyis a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról szóló igazolvány fizikai formáját. A kártya helyére lépő elektronikus nyilvántartás kialakítására 288 millió forintot költenek el. Végül az időjárásról. Derült lesz majd az ég, sokat süt a nap, csapadék nem hullik, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, napközben aztán 28-30 fok körül alakul, híreinket hallották.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm Novai Gábor, énekes, basszusgitáros, producer, zeneszerzőt. Ott folytatjuk tovább, ahol abba hagytuk egy héttel ezelőtt, hiszen úgy köszöntünk el a kedves hallgatóktól, hogy találkozunk legközelebb egy hét múlva. Itt vagyunk ismételten a Szent István Rádió hullámhosszain, és tovább sztorizgatunk, tovább válogatunk az emlékek között, mert hogy van miről beszélnünk. A Dolliról együttesnél fejeztük be, valamint annál a Momentumnál, hogy producerként mennyire ráérez az emberek tehetségére, kisugárzására. Nos, hogyan folytassuk tovább? A Dolliról együttes meddig élte a virágkorát?
Hát én 91-ben kerültem más élethelyzetbe, attól kezdve producerként működtem, és ugye arról tudni kell arról a korszakról, hogy a lemezgyár, ugye egyeduralma megszűnt, jött a rendszerváltás, és a kiadók egyre másra alakultak Magyarországon, és hirtelen rengeteg kiadó, lemezkiadó lett, és ez azt jelentette, hogy zenei anyagot minden kiadó szeretett volna kialakítani, egy zenei repertoárt, és ezért ugye szükség volt azokra a producerekre, akik ehhez értettek, és elő tudtak állítani nagy lemezek anyagokat, össze tudtak szedni különböző témában tematikus lemezeket, és én abban a úgynevezett hőskorszakban, ami a kiadókat illeti, én nagyon egy évben 10-12 anyagot készítettem. Nem tudnám most hirtelen felsorolni, mert az utána kéne néznem, de rengeteg kiadónak rengeteg anyagát készítettem el. Nagyon sok emberrel dolgoztam, szinte Kulka Jánostól, Malek Miklóssal is dolgoztam, mindenkivel dolgoztam, aki ebben a szakmában énekel és színész, aki ebben részt vett ebben a világban, én mindenkivel szinte dolgoztam valamelyik anyagon.
Gondolom, ez egy nagyon szép időszak volt az Ön életében, megismerni sok embert, mindenkinek megismerni az előnyét, hogy éppenséggel elnézést kérek, de a gyengeségét, és mégis megtudni azt, hogy milyen emberek állnak a dalok mögött.
Igen. Hát ez egy nagyon szép feladat volt, és nagyon sokat tanultam ebben az időszakban, mert ugye eddig a Dollirólban is, a Hungáriában is egyfajta stílust képviseltünk, és amikor kialakult ez a helyzet, akkor különböző stílusban kellett, és sokszor szolgáltatást kellett végezni, ami azt jelenti, hogy szolgáltatói státuszba kerül a zeneszerző, mert ugye ki kell szolgálni egy stílust is.
Akkor így a műfajok sokszínűségével is megismerkedett.
Igen.
Nem idézőjelben csak a rock and roll stílusában írt dalokat.
Igen. Hát csak a rock and roll, ahogy mondtad, azért az is egy rendkívül színes világ, de amikor belekerültem ebbe a kiadói szituációba, elég sokféle stílust kellett képviselni.
Igen, a rock and rollt megfogalmaztam azt is, hogy minden egyes dal más és más, bár ugyanaz a műfaj, de annyiféle fajta életérzést ki tud fejezni. Igen. Fantasztikus, hogy mennyire magával tudja ragadni az embert, és az élet minden élethelyzetére van válasz. A rock and rollban. Ha boldogok vagyunk, akkor is, ha szomorúak vagyunk, akkor is, ha lamentálunk, akkor is, mindenre van válasz a rock and rollnak.
Hát ugye a rock and roll önmagában egy Amerikában egy ilyen lázadást jelentett, és hogyha magyarországi viszonyatokat veszük, akkor mi is egy rock and rollt képviseltünk már a 60-as években, mert az önmagában egy lázadás volt, hogy angolul énekeltünk. Abban az időben, az első időkben még angolul se szabad volt énekelni, ugye volt ez a három T betű. A kultúrpolitikában volt a tiltott, volt a tűrt és a támogatott. Most az első időben a tiltott kategóriában voltunk. A zenészek nem énekelhettek angolul. Persze klubokban azért csak énekeltek, mert szörényék is abban az időben angol számokkal voltak, de hát ez maga volt a forradalom. Egy zenei forradalom volt, ami a fiatalokat vonzotta, és azért tudott ekkora közönsége lenni, mert ez egy lázadó korszak volt. És a rock and roll tulajdonképpen lázadás, aztán később a szórakoztatásba is ment át, mint például a Hungáriával annak idején mi egy újdonságot képviseltünk a 80-as években, és az is maga, hát ez egy olyan tett volt, egy zenei tevékenység, ami tulajdonképpen adaptált egy amerikai műfajt, egy amerikai gyökerű műfajt magyar viszonylatban. Tehát a Limbo Hintól, hogyha ha azt nézzük, akkor az már egy népzene szinte, mert mindenki ismeri.
1997-ben Fenyő Miklóssal együtt megalkották a Hotel Mentol című musicalt, amely hatalmas siker lett. Ha már műfaj is sokszínűség, akkor a musical írás is gondolom nagy kihívás. Milyen sztorik, milyen történetek jutnak eszébe a Hotel Mentol című musicallel kapcsolatosan? Hogyan jött az ötlet?
Igen. 1995-ben egy nagyszabású koncertet játszottunk az akkori Népstadionba, ugye, ami most Puskás stadionnak hívják, de az akkori Népstadionba fellépni az egy olyan újdonság volt, hogy egy magyar együttes megtöltsön egy 80 ezres stadiont, az nem volt semmi.
Tehát most se semmi, de régen meg különösen nem volt semmi.
És a Hungária megtöltötte 1995-ben, 80 ezer ember érezte magát jól, és szerezte meg az élményeket, és ami mind máig tart tulajdonképpen az emberek szívében. Érdekes, hogy egy ilyen koncert, hogy meg tud ragadni az emberek emlékezetében is. Mennyire nagy hatással tud lenni egy ember életében egy ilyen nagy koncert, mert máig is ezt emlegetik, hogy emlékszel, amikor már a metron beöltözve Hungária dalokat énekeltünk meg. Szóval ilyen emlékek, ezek mind nagyon szép emlékek.
Koncerten lenni olyan jó együtt énekelni. Igen. A zenészekkel, amikor megénekeltetnek bennünket, megtapsoltatnak. Igen. A refrént mi énekelhetjük. Egy fantasztikus élmény a koncertélmény. Azt Igen. át kell élni.
Igen. És hát ez, én úgy érzem, hogy átélték az emberek, mert ez mindmáig él az emberek emlékezetében. Úgyhogy azért indultam ki a Népstadion sikeréből, mert utána megtalált két színházi szakember bennünket, és az volt az ötletük, hogy ez a 80 ezer ember, aki kint volt a Népstadionban, milyen jó lenne, hogyha beülne az Operett Színháznak a bársony székeibe.
Innen indult?
Igen. Ez volt az alapötlet. És ezt jó ötletnek tartottuk, és a Fenyő Novai számokat összeszedve összeírtuk azokat a dalokat, amik képezték az első magyar jukebox musicalnek a stílusát. A jukebox stílus az kint alakult ki, amikor már ilyen nagy ikonikus stílusokból színdarabokat készítettek. és a Broadway-en játszották Leibestoller dalokat, a Smokey Joe's Café-t. Ezek már kint működtek, meg hát ugye most már az Abba is ugyanezt csinálta, de mi meg is előztük ezt a stílust, és mi voltunk itt elsők, akik ebben a jukebox musicalben nagy sikert értünk el, mert 250 előadás az Operett Színházban azért az egy jelentős siker volt.
Ha jól veszem ki a szavaiból, akkor adottak voltak a Fenyő Miklós, Novai Gábor dalok, és a dalok köré írtak egy sztorit, egy történetet? Ez adja a Hotel Mentol musical alapját?
Igen, a Hotel Mentol musicalben a zene volt a főszereplő, mert ezek a daloknak a emlékeire, élményeire alapozott. Ez bejött nagyon, ez a stílus, szívesen ültek be a színházba az emberek. Arra emlékszem, hogy a ruhatáros nénik, azok határozták meg a legjobban a színdarabnak a sikerét, mert azt mondta a ruhatáros néni, hogy hát ez a család, ez már 16-szor jött el erre az előadásra, úgyhogy mondom, akkor ez már nagy siker.
Ezt én is meg tudom erősíteni, amikor a Miskolci Nemzeti Színház bemutatta a Hotel Mentol című musicalt, számtalanszor megnéztem. Nem tudok vele betelni, nagyon szeretem.
Igen, érdekes, hogy működnek azok a invenciók és azok az erők, amik ezekből a dalokból áradnak, és valahogy ezek a dallamok konzerválják azt az állapotot, azt a hangulatot, azt a érzést, ami valahogy a dallamokban kódolva van, és ez valahogy hat az emberekre.
Beszélgetésünk folytatásában akkor javaslom, hogy hallgassunk most meg egy dalt a Hotel Mentol című musicalből. Melyik dalra esett a választásunk?
Jó, menjen a Hotel Mentol című dal.
Meghallgatjuk akkor a címadó dalt, a musical címadó dalát.
Kiveri a szemed, oh, honnan is tudhatnád? De kápálatos hely, ennyi csoda várhat rád. De ha egyszer átlépsz a bejáratán, az ámulattól eltartod a szád. Oh. Roulette, blackjack a játék, de rendben perdül a kocka a zseton csörre. Ha nem vagy észnél, gyorsan legombol, közben a legvadabb rock and roll tombol. Oh, a parfüm illata, oh, megszét a varázslatos mesés éjszaka. Fényárba úszik az álló hotel, s csábít meg annyi gyönyörű mademoiselle. Oh, yeah. Oh, yeah. Mentor, hotel mentor, mentor, hotel mentor. Oh, a Dolce Vita tombol. A csók király kocsia, a halmaz ölt búja, a csaja az ülésen hozzábújik. A hapszín egy krepnel, ma vagy én. So, come on baby, let's have a drink. Oh, a kis csajbi tangyó, már is megvan az új szenzáció. Mert őt ma a sztár, ezt tudjuk jó, a portás előtti földi meghajó. Let's go, yeah. Oh, let's say it one time, honey. Oh, or make them out.
tovább folytatjuk a beszélgetésünket. 1999-ben a Generál Budapest sportcsarnokbeli koncertjén is zenélt.
99-ben, igen, egy sapcsarnokban léptünk fel, 5000 ember volt, és akkor összejött az összes generál formációban szereplő ember. Révi Sándor együtt énekelt Charlie-val, Tátrai együtt játszott a James-el, a Karácsony James-el. Hát felejtetetlen hangulat volt, igen.
Zeneszerzője volt olyan együtteseknek és előadóknak, mint az Unisex, vagy éppen Marcellina. Ezt is kevesen tudják önről.
Igen, de inkább ilyen producer voltam, tehát írtam is dalt ugyan, de inkább a lemez előállításában vettem részt. Ez egy ipari kifejezés, de ez így volt.
Ez is szükséges munka volt.
Igen. Tehát inkább producerként, mint zeneszerzőként.
2003-ban pedig megalakította a legendás Marót Viki és a Nova Kultúrzenekart. Csodálatos ötlet volt véleményem szerint ennek a zenekarnak a megalakítása is. Ez is egy eredeti ötlet. Egy jó produceri véna kell hozzá, hogy ráérezzen, hogy ennyi sikeres együttes után, mint a Generál, a Hungária és a Dolliról még mindig tudott újat alkotni.
Hát 53 éves korban újra kezdeni, ugye az egy elég nagy merészség.
Ez se semmi, ahogy igen. Szokták mondani, nem semmi.
Igen, de azért az is érdekes, hogy felnő ugye különböző korosztály, és egyszer csak megjelennek a semmiből hirtelen olyan előadók, meg olyan emberek, mint például Marót Viki, aki tulajdonképpen az én kollégámnak a testvére volt, és hogy ugye a genetikailag hogy kódolódik egy ilyen emberben ez a fajta stílus, amit a Marót Vikivel képviselünk, ami tulajdonképpen egyenes következménye a Hungáriának, a Dollirónak és ennek a világnak. Ez azért történhetett meg, mert Marót Viki kódolva van ezekkel a stílusokkal. Tulajdonképpen édesanyja hozta be egy stúdióba, ahol éppen dolgoztam, és azt mondta, hogy hallgassam meg a lányt, és ott éppen voltak Hungária dalok, Dolliról alapok. Mondom, menj be, énekelj, és az üveg falon keresztül egy ilyen fehér fog kivillant, gyönyörű szép fehér fog, egy fiatal lányt, egy 19 éves lányt, képzeljétek el, aki úgy énekelt, hogy mondtam magamba, hogy ehhez én adnom kell a nevemet, mert ez csoda, ez a lány, és mondtam rögtön az anyukájának, hogy megvan véve a lány, megvan véve. Elmentem a családhoz, és mondtam, hogy kéne egy lemezt készíteni Vikinek, és ki kéne próbálni ebben a zenei világban. Hát, ha sikerünk lesz, vagy szerencsénk lesz. Ugye, mert ez soha nem biztos előre. Mindig utólag szokták mondani, hogy hát ők megmondták. De ez előre soha nem biztos. Úgyhogy az édesapja finanszírozta az első stúdió felvételeket. Ő adta a pénzt ahhoz, hogy ebből lemez legyen, és hosszas kísérletezés után, rengeteg stúdió kipróbálása után, nagyon sok zenész közreműködésével elkészült az első lemez, az engem nem lehet elfelejteni, és az volt az ötletünk, hogy ugye az én régi dalaimból kezdjünk a Dolliról és a Hungáriában írt szerzeményeimből, abból állítsunk össze egy anyagot, igen ám, de a Viki ugye akkor egy 19 éves fiatal lány volt, és bár a stílus nagyon a vérében volt, és nagyon a zsigereiben hordozta ezt a stílust, akkor is ő neki már más ritmikai feszültséget kellett teremteni, és ezért a kor technikáját hozzátettük ezekhez a régi dalaimhoz, például Csönkesbe hozzám jó barát, vagy az Isztambult például, amit a Dolly énekelt, vagy olyat a multimilliómos jazzdobost, amit a Fenyő énekelt, de át kellett ültetni a Viki hangjára.
Vagy a Subidubi Május.
Például azt is át kellett tenni abba a feszültségbe és abba a ritmikai világba, ami ezt a dolgot előre vitte, és hát nagy szerencsével ővele is bejött de ehhez hozzájárult ugye az a Baginacsa sorozat, ami annak idején a TV közvetített, és mi ott egy ilyen zenekar voltunk, és ott lehetőségünk volt bemutatni ezekből a lemez anyagból nagyon sok dalt, és végig tudtuk ott játszani ezeket a dalokat, és 2,5 évig dolgoztunk abban a tévéműsorban, és ez annyira felhozta a zenekart, hogy attól kezdve mindenhova hívtak bennünket.
Áruljuk el a kedves hallgatóknak, bár már utalást tett rá, hogy Maróth Viki magával hozta a zene szeretetet, és szinte vérében van a zene, nem véletlenül, hiszen az ő féltestvére, Fripper öcsi, azaz Jeszenszky Béla volt.
Igen. Eleinte nem akartuk a Fripper öcsihez kötni Maróth Vikit, mert azt szerettük volna, hogy én legalábbis azt szerettem volna, hogy a Maróth Viki önállóan érjen el sikereket. És mivel ez a tévéműsor segített, nagyon sokáig nem tudták, hogy a Fripper öcsi a testvére. Úgyhogy ez egy alapkoncepció volt, hogy a Viki önálló sikert érjen el a hangjával, a jelenségével, a fiatalságával persze, és az ének tudásával, és ez hála Istennek kibontakozott ebben a tévéműsorban, és ez meggyőzte az embereket, hogy Maróth Viki az egy önálló személyiség. Sokan nem is tudták, aztán később hiába hangoztattuk, hogy hát igen, a Fripper öcsi, Fripper öcsi. És eleinte csak a rock and roll, és az volt az első riport kérdése, hogy hogy lehet, hogy ez a fiatal lány szereti a rock and rollt. És akkor magyaráztuk el, hogy ő koncertekre járt, Ungária koncertekre, hát ő akkor született, amikor a Dolly-ról alakult. De otthon is ugye ezt a zenét hallgatták, úgyhogy ő vele is egyszerűen rögződött ez a fajta zene.
A stílusát, az öltözékét, mindent ön talált ki?
Én azt szoktam mondani erre, hogy gyárilag így öltözködött a Viki. Tehát ő már hétköznapi olyan ruhákat választott magának, aminek mindig volt valamilyen 50-es vonatkozása. Ilyen apróságokban, egy klipszben, vagy a sminkben, vagy a ruházatában mindig volt valami 60-as hangulat, és őt szinte nem is kellett instruálni, nem kellett őt kitalálni. Ő már gyárilag ilyen volt.
Hallgassunk akkor, javaslom a folytatásban egy dalt a Maróth Viki és Nova Kultúrzenekartól. Melyik dalra is esett a választásunk?
Hát legyen a multimilliómos jazzdobos.
Meghallgatjuk akkor a multimilliómos jazzdobos című dalt itt a Szent István Rádióban.
Jó felszédő, ez a sampi, ismerjük el. Cukrezába melózik délelőtt, ördög ilyen forgatja a habverőt. Minden este felszed egy bomba nőt, és leviszi a közeli bárba őt. Odaül a dobhoz, és már szól a jazz. Tudni, hogy a sárból világszár lesz. Úgy szólítják az isteni Rudy. Szájában mindig ott a rágó gumi. Legyen swing, vagy boogie, vagy mambo. A forgalom, Rudiban felbuzog a szorgalom, jobb kezébe szambát jár a habverő, ballal a fajlatot méri ő, keveri a csodafini krémeket, miközben lábában hozza a négyeket, és este mikor újra a dobhoz ül, az összes jobbet tázva betűl, rákezdő az isteni Rudi. Mindenki tudja, hogy emek lesz a buli. Virtuóz a dobon és szellemes, az összes csaj belé szerelmes, Rudi egy nap multimilliómos lesz a jazzdobos, multimilliómos jazzdobos. Menedzser sosem mondta neki, hogy millió most lesz a ilyen jól veri. A cukrezába jár az utat gyakorolni, olyankor reggel szól a bugi-bugi. Dobol a tepsin a fazekakon, és egy vendég se vett a végzókon. A múltkor is a környék harsogott, és a népség a ritmusa bezsongott. Rákezdi az isteni rudi.
Maroth Viki és Nova Kultúr zenekar, kijelenthetjük, hogy mind a mai napig él, fellépéseik vannak, nemzeti ünnepünkön is koncerteztek.
Igen.
Tehát egy élő zenekarról, mind a mai napig élő zenekarról beszélünk.
A Maroth Viki és a Nova Kultúr zenekar egy 9 tagú zenekar, fúvosokkal nagyon komoly. Azért kultúrzenekar, meg kultúrhangzása is van, azon belül a stíluson belül, amit mi szeretünk. És ugye már 20 évesek vagyunk.
Szívből gratulálok a szép kerek évfordulóhoz.
Köszönöm. És ebben az évben vagyunk 20 évesek, és ennek jegyében csináljuk a koncertjeinket, és tegnap is nagy sikerünk volt. Szentesen, azelőtt Ajkán, Budapesten, Győrben, mindenhova megyünk egy évben. Ahány helyre, ilyen nagyobb helyre hívnak bennünket, arra mind szívesen megyünk és koncertezünk.
Szó szerint bejárják az egész országot.
Igen, igen. Turnézás az nálunk nem a hagyományos értelemben vett turnézás, mert mi mindig együtt utazunk egy buszban. Illetve 2 buszban tulajdonképpen, mert nekem az az elvem, hogy a jó hangulat az teremtődjön meg arra az időpontra, amikor már fellépünk. Tehát a buszban beszélgetünk.
Egymásra hangolódnak.
Egymásra hangolódunk. Filmeket nézünk, vagy csak sztorizgatunk, vagy viccelődünk, és mire a bulira kerül sor, addigra teljesen jó hangulatban állunk a színpadra. Ez az egyik legfontosabb törekvésem nekem, hogy ne legyünk elszigetelődve, ne jöjjön a sztár külön kocsival. Sokszor meg is jegyezték, hogy te nem egy külön kocsival jössz. Mondtam nekik, hogy én szeretem az együtteset. És azért ilyen hangulatot megpróbáltam fenntartani 20 éven keresztül, és annak ellenére ugye, hogy egy együttes retteg attól, hogy lányok vannak a tagjaik között. Nagyon félnek a lányoktól, mert a lányok azok sokszor ugye összevesznek, vagy nem tudják egymást elviselni, vagy valami. Ez egy ilyen szokás, vagy egy ilyen egy rossz elő sztereotípia tulajdonképpen, de nálunk ez abszolút nem működik.
Az együtt utazásnak is élménye van, igen, és jó ráhangolódni, ahogyan is említette, igen, a koncertek hangulatára már előre.
Igen, mi kirándulunk szinte, osztálykirándulás van mindig. A feleségem a menedzserünk, úgyhogy ő készíti elő a technikát és az adminisztrációt, és ő tartja a szervezőkkel a kapcsolatot. Mi csak egymással érezzük magunkat jól, és tényleg ráhangolódunk a koncertre.
Ha már a szövegekről beszélünk, szoktam sokszor idézni, mert a hármas úton elég gyakran autózom, és önök megírták a Csak Csacsacsa című dalukban, hogy nem ráz úgy, mint a hármas út. Igen. Gondolom, hogy ezt is megtapasztalták akkor a koncertekre utazása alkalmával. Tehát egy élethelyzetből adódott a szöveg.
Igen, de ez a régi hármas útra.
A régi hármas útra, nem az M3-as autópályára gondolok.
Igen, hát most már olyan jó viszonyok vannak, villámgyorsan le lehet érni Miskolcra. Másfél óra alatt volt a rekordunk egyszer, ott játszottunk szilveszterkor, és másfél óra alatt értünk haza, úgyhogy nagyon jók ezek az utak, most már sokkal később lehet indulni, régen az Ori busszal reggel 9-10 óra körül találkoztunk, hogyha le akartunk menni mondjuk Máté Szalkára, vagy Nyíregyházára. Ugye ezek a régi utak, a régi négyes, hát a mostani utak azok csodálatosak is, az autók is csodálatosak, úgyhogy nincsen lerobbanás, mint régen. Régen mindig volt valami probléma, állandóan szereltek a sofőrök. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy most már így alakul a dolog, és most már a körülmények is teljesen megváltoztak.
Ismételten hallgassunk egy dalt a folytatásban. Melyik dalra esett a választásunk?
Megint egy Marotviki dalt. A Kaszinó Twistet most egy másik saját előadásban, Marotviki előadásában meghallgatni, ahol én is részt veszek a hangzásban, de a jó részét a Marotviki énekli.
Ezt halljuk tehát itt a Szent István Rádióban.
Egész héten hajtottam a melómat, gondosan a csehókat, de hétvégére felveszem az új ruhát, a szombat este kifényezem a kukát.
Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy otthonában kerestem fel önt, és csodálatos környezet vesz bennünket körül. A falon, ahogy már utaltunk is rá, arany és platina, valamint gyémánt lemezek, gitár a háta mögött, és fehér nagybőgő, mindemellett stúdiótechnika, tehát minden, ami a tökéletes alkotáshoz szükséges. Így szokta írni a dalokat? Így születnek azok a bizonyos remek művek, amelyekre már utaltunk is?
Hát igen, itt én úgy dolgozom, hogy egyedül felveszem azt a hangzást, ami majd az együttesnek a hangzása lesz későbbiek folyamán. Úgyhogy én egy lemodellezem először a dalokat a saját számítógépemen. Most a legutolsó dalom az éppen a dalfutárban volt, egy egészen különleges környezetben. A dalfutár arról szól, hogy nem ismerjük egymást, nem ismerjük a szövegírót, nem ismerjük a producert, nem ismerjük az énekest, és így vakon kell írni egy dalt. Úgyhogy én itthon megírom a dalt, azt elviszi a Hajós András, a műsor vezetője és riportere. Elviszi az énekes meghallgatja, rögtön véleményezi, elbeszélgetnek róla, hogy ez milyen dal, hogy kéne énekelni, akkor elviszi a szövegíróhoz, a szövegíró ráír egy olyan szöveg, de senki nem ismer semmit. Úgyhogy az én hangomat ugye nem ismerik annyira, mint mondjuk a Marotvikiét vagy a Révészét, úgyhogy én a saját hangomon kezdtem felvezetni a dalt, és el is énekeltem kompletten, és egy komplett hangszerelést készítettem belőle, és azt úgy elvitték szövegíróhoz, énekeshez, producerhez. És amikor az egész összejön, és mindenki kész van, akkor találkozunk a Török Bálinti stúdióba, és egy nap alatt felveszük. Na, és ez egy ilyen játék, én ebbe belementem. Én voltam talán az első öregek között, aki hajlandó volt ilyesmi, nagyon rizikós az ilyen dolog, mert az ember ír egy dalt, de nem tudja, hogy milyen lesz a szövegíró, ki fogja énekelni, hogy fogják meghangszerelni. Ez mind olyan fontos dolog, hogy a dal szempontjából ez egy nagyon-nagyon fontos lépés, és ezeket a fázisokat ott a helyszínen szinte improvizálva csináltok meg, és a legnagyobb meglepetésemre hirtelen 50-60 ezer lájkot kaptam, és nagyon jó kommenteket kaptam erre a dalra.
Melyik ez a dal?
Ez a Nagyot harapok a nyárból. Ez egy ilyen nyári dal. A szövegíró egy fiatal kislány. Megint kezdődik, ugye fiatal lány írta, és zseniális szöveget írt, aki a Kori Mircse írta, és nagyon-nagyon jó stábot kaptam. Egy fiatalokból álló hangszerelő brigádot, egy nagyon jó énekes fiút, úgyhogy nagyon meg voltam elégedve ezzel a dallal.
És ezt a dalt már a nagy közönség is hallhatja?
Ez csak az interneten megy. Ugye most rádióban igazán nem viszik be, mert az a koncepció, hogy ennek a Dalfutár című műsornak a nézettségét akarják, vagy a hallgatottságát akarják felfejleszteni, és ez már ott tart, hogy olyan hallgatott egy ilyen műsor az interneten, mint egy rádió. Tehát szinte nincs is szükség, hogy egy rádió, kereskedelmi rádió ipari módon játssza folyamatosan.
Beszéljünk a családjáról is, oly sok utalást tett a család szeretetére. Nagyon fontos, hogy az ember szakmainak sikeres tudjon lenni, ki tudjon teljesedni, igen, hogy egy biztos családi háttér álljon a háta mögött. Mit tudhatunk a családjáról, kedves feleségéről, gyermekeiről? Igen. Mit lehet elmondanunk róluk?
Hát 47 éve vagyunk házasok. A feleségemmel is most volt a házassági évfordulónk.
Szívből gratulálok Önöknek, és a jó Isten értesse még sokáig Önöket. Köszönöm. Boldogságban, erőben, egészségben.
Köszönöm. Hát ugye mondtam már, hogy a párválasztás, a házasság, a feleségválasztás és egy hatalmas nagy szerencse eredménye. Két gyermekem van, egy fiam 32 éves már, ő is zenész, és van egy lányom, aki angolt tanít interaktív módon. Úgyhogy ővelük ünnepeljük meg mindig a házassági évfordulónkat. Most ugyan nem volt azon a napon idejük, mert nagyon messze járt mindenki, fiam is zenélt valahol, azt hiszem Angliában járt ki sokat, és most, amikor hazajött, akkor megtartjuk utólag a házassági évfordulónkat.
Említette azt is, hogy a fia tovább viszi a zene szeretetét, zenekart alapított, zenél mind a mai napig. Mit lehet tudnunk az ő műfajáról, az ő együtteséről? Tovább viszi a zenei műfajt is, amelyet az édesapja kialakított?
Hát ő is ilyen genetikusan tovább viszi, mert amikor ő járt még a Kodolányi Főiskola jazz tanszakára, akkor itthon nagyon sokat gyakorolt, és közben próbálgatta a saját szerzeményeit, és a másik szobába játszott, most már elköltözött, most már van saját lakása, de amikor még itthon gyakorolt, ezen a zongorán, ami itt van hátunk, mögött, akkor csomó olyan dalamot hallottam, ami emlékeztetett a generál stílusára. És mondtam neki, be is szaladtam a próba szobájába, hogy te, hát ez tiszta generál. Azt mondja, milyen generál? És nem is ismerte akkor még. És utólag kezdte el tényleg ő is beazonosítani magát, hogy ez tényleg ez a generál stílusa, amiben ő játszott. És aztán ezt ki is használtuk 2015-ben, az együttese kísérte a generál turnén a nagy öregeket, a Charlie-t, a James-et, Karácsony James-t, a Várkonyi Matyit meg engem. Mi voltunk a nagy öregek, akik elülálltunk a színpadon, és a fiamik kísért adták az fiatalos energiát ehhez a koncerthez.
És mi az ő együttesének a neve?
Most ő egyedül dolgozik, mivel a zongora tudását akarja kihasználni, van egy akusztikus zongora a koncerten, és van egy elektronika a háta mögött. Ő megcsinálja azokat a hangulatokat, amit ő arra pillanatra érez, és megfesti, mint egy festő a zenei hangulatokat, és arra zongorázik, improvizál, és ilyen, hát szinte virtuóz, olyan technikája van már, hogy fantasztikus, a múltkor akkora sikere volt, mint nekünk. Tehát egy pop együttesnek. Úgyhogy külföldön is nagyon szeretik, és most is kezdik itt már megismerni őt, de hát ő neki előről kell kezdenie, nem elég az, hogy Novai Gábornak hívják.
Ő az ifjabb Novai Gábor.
És ő meg is változtatta, hogy ne kelljen összetéveszteni, úgyhogy Novai Gábor Nován, ő hozzáteszi ezt a Nován szót, úgyhogy ez az ő emblémája. És live act-nek hívják azt a stílus, zenei stílust, amit ő csinál.
Sőt, ha már nevekről beszélünk, az ön neve pedig Novai Gábor és Nova a beceneve.
Igen.
Fontosak ezek a becenevek. Valami miatt, a műfaj miatt, a stílus miatt?
Igen, mert novaként ismertek a Hungáriába és a Dolirolba. Egyébként nehéz engem azonosítani, mert a generálba is. Generálban én Novai Gábor voltam simán, és ezt az egyetlen egy kis változást is nagyon nehéz beazonosítani.
Jelenleg, most mivel telnek a mindennapjai? Hogyan kell elképzelnünk egy hétköznapját?
Hát én mindig dolgozom. Tehát én folyamatosan, ha van valami ötletem, hála Istennek olyan szerencsés vagyok, hogy itthon a saját stúdiómban le tudom játszani azt az ötletet, és állandóan akár ebéd közben is eszembe jut valami, akkor én kiszaladok, és rögtön a stúdiómban azt felvezettem, lezongorázom, legitározom. Ez az egyik. A másik meg az, hogy hajnalban van egy alfa állapot, ugye az ember, amikor kezd ébredezni, úgy át tudja gondolni a napját, de sokszor éjszaka is eszembe jut valami, akkor ki kell szaladnom a stúdióba, és rögtön a másik szobába megcsinálom azt a ötletet, zenei ötletet, úgyhogy én folyamatosan dolgozom, és ezt a feleségemnek ki kell bírni szegénynek.
De ki is bírja, gondolom.
Hát szereti ezt a műfajt, úgyhogy ő jön velünk, és csinálja, menedzseli az együttesünket, és leveszi a vállamról azokat az adminisztratív dolgokat, amit egy ilyen zeneszerző nem szívesen csinál.
Mert hogy ön inkább művészember.
Igen, igen. De ő egy kicsit is művész, és közben két lábon a földön is jár.
Tökéletesen kiegészítik egymást.
Igen, igen. Ez egy szerencse, ez a nagy szerencse.
Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben. Riportunk végén, ha meg kellene fogalmazni, hogy mi a szépsége az ön életpályájának, szakmai életének, akkor mit mondan erre a kérdésre? A zenék önmagukért beszélnek, azok biztos, hogy megszínesítik és megszépítik az ön életét, de szavakkal megfogalmazta azt már önmagának, hogy mi jelenti a szépségét az ön szakmai életének, az eddig elért pályafutásának?
Hát a zene, mint olyan, egyben egy terápia is szinte, de nem csak a lelket emeli meg, hanem fizikálisan is kihat a fizikumra. Én például 74 éves vagyok most, és igazán még mindig érdeklődöm, és nagy szeretettel lépek fel, és szeretek fiatalok között lenni, és ezt meg is jelzik sokszor az osztálytársaim, akikkel sokszor találkozunk ilyen osztálytalálkozókon, hogy te hogy csinálod, és hogy tartod. Mondom, hát ez nekem egy, úgy látszik, ez egy adottság egyrészt, másrészt fiatalok között dolgozom, másrészt zenélek, és a zene, ha lelket rendben tartja, és pozitív környezetben tudok élni, akkor a fizikumom is megmarad, és nem vagyok beteg, és nem foglalkozom a negatív dolgokkal.
Akkor ön egy boldog ember.
Elmondhatom, igen.
Köszönöm szépen a beszélgetést Novai Gábor énekesnek, basszusgitárosnak, zeneszerzőnek, producernek. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen.
Riportunk végén ismételten szóljon egy dal öntől. Az ön szerzeményei közül válasszunk még egy dalt. Most ezúttal mit hallunk?
A dalfutárdalt mutattam be a Marodik és a Nova Kultu zenekar előadásában.
Nagyot harapok a nyárból, végre mezít láb, újra maszatos az arcom, sáros mennyország, bármi legyen, ami lázba hoz, neked túl forró, vagy nem elég laktató, ugyan elhagytál, nekem így lett jó.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Vitangul, ahol tárban nyitva a sok.
Kedves hallgatóink, itt a